Fesztivál Veszprémben, és a Család ellen nincs orvosság című darab premierje a Békés Csabai Jókai Színházban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-as telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
Rádió Színház.
A nyomorban érik a férfi erény,
a tűzben tisztul az arany s ezüst.
Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármén memoár kötetéből. 5. befejező rész. A dervis hazatér.
Örökre felejthetetlen számomra a perc, midőn holdfényes éjszakán Perzepolis romjai közé értem, hol órák hosszáig álltam néma csodálkozással a hajdani műveltség gigászi emlékei közt. Az esték, melyeket művelt lelkű perzsák társaságában, gyöngyöző serleggel a kezemben, dal és zene hangjai mellett töltöttem Hafiz sírjánál, és a kegyeletes órák Szádi mauzóleumában. E páratlan lelki gyönyörűségeim mellett rendkívüli módon megacélozott testemet rugékonnyá tette Sirázba és onnan vissza Teheránba való utazásom. Így körülmények közt nincs mit csodálni rajta, hogy visszatérve déli Perzsiából megmaradtam amaz elhatározásom mellett, hogy bármi történjék, elmegyek Bokharába. Föltartóztathatatlanul űzött előre a vágy, és e felindult lelki állapotomban esett meg az, hogy a török követségen történetesen ismerettségbe keveredtem egynéhány Mekkából Közép-Ázsiába hazatérő tatár zarándokkal. Könnyű elképzelni, milyen mély megdöbbenés fogta el a török követség jó lelkű tagjait, midőn tudtokra adtam el határozásomat, hogy e borzasztó külsejű, félig kiéhezett, rongyos, szennyel és sebekkel borított testű és őrültem fanatikus emberekhez szegődöm további utazásomban. Hajdár effendi, a teheráni török követ, ki áldott jó lelkű és a vallás dolgaiban rendkívül türelmes úr volt, megfenyegetett, hogy erőszakkal is visszatart, de amikor látta, hogy megáltalkodottságomon hajótörés szenved minden kérése és figyelmeztetése, maga elé hívta a kolduló karaván vezetőit, megajándékozta őket gazdagon, lelkükre kötötte biztosságomat, és formaszerű útlevelet állított ki számomra nevének aláírásával és hivatalos pecsétjével enévre, Hadzsi Mehemed Reshid Efendi. Mint hogy Mekkában sohasem jártam, és ennek következtében a hadzsi, azaz zarándok nevet jogtalanul viseltem, e hivatalos hazugság minden esetre különböző megítélés alá eshetik. De ez a hazugság nekem megmentette az életemet, és csak is ez tette lehetségessé vállalkozásom sikerét, mert inkognitóban való utazásom válságos pillanataiban bizonyító erővel szólt mellettem, és célomhoz segített ez az útlevél. Hajdár effendi mellett az osztrák születésű Bimsenstein doktor, a teheráni követség orvosa személyében leltem résztvevő lélekre, mely számos jelét adta sorsom iránt való különös érdeklődésének. Mikor látta, hogy az ő atyai tanácsai sincsenek rám semmi hatással, gyógyszertárába szólított, és 3 pilulát adott át eszókkal.
Fogadja ezt strichnin pilulákat, azért adom, hogy megmentse ment a lassú kínhaláltól. Ha látni fogja, hogy már készülnek rá, hogy halálra gyötörjék a kínzó eszközökkel, vegye be ezeket a pilulákat, és sokkal rövidebb lesz haldoklása.
Sírva adta át a jó ember a 3 végzetes kis golyót, melyeket gondosan elrejtettem köntösöm vattabélésébe. Értéktárgyaim közül csak egy ezüstórát vittem magammal, melynek számlapja iránytűvé volt átalakítva, hogy megállapíthassam vele Mekka és Medina fekvését. Néhány aranyat is rejtettem cipőm talpa és bélése közé. Úti társaim vagy más rabló lovagok kapzsisága ellen eszerint biztosítva voltam, és mert szándékosan ócska, viseltes ruhát öltöttem, és külsőmet illetőleg minden tekintetben igyekeztem legszegényebb úti társaim külsejéhez alkalmazkodni, nyugodt lélekkel indulhattam kalandos útamra, és hátam mögött hagyva Teheránt, utolsó állomás helyét a nyugati emlékeknek, a Kaspi-tenger partja felé irányozhattam lépteimet. Inkognitómat csak nagy lelki küzdelemnek szokatlan testi erőfeszítéssel való egyesítésével őrizhettem meg szerencsésen. Nappal épp úgy, mint éjszaka, álomban vagy ébrenlétben, egyedül vagy társaságban, ügyelnem kellett dervis szerepemre. Mindig résen kellett állnom, és a legkisebb hiba vagy mulasztás által sem volt szabad gyanút ébresztenem, vagy magam elárulnom. Jobbára ének idején, midőn körülöttem már mindenki elaludt, gyakorolnom kellett magam bizonyos arcfintorgatásokban, szemem és fejem elforgatásában. Igyekeztem utánozni a napközben úti társaimon megfigyelt taglejtéseket, így alig 2 hónap elmúltával viseletben, modorban és beszédmódban hűséges mása lettem hadzsitársaimnak, és egyes turkománok igazi kokántinak vagy kasgárinak tartottak. Arcom redőiben és bőröm folytonosság hiányaiban meggyülekezett a homok és a szenny, valóságos kérget vonva föléje, melyet a szent mosakodások nem vihettek le róla már azért sem, mert a pusztaságban a víz gyakori hiánya miatt a tejemmumhoz, vagyis a homokkal való mosakodáshoz kellett folyamodnom. Szakállam kusza és bozontos lett, szemem tüzesebben és vadabbul forgott, és járásom, esetlen formátlan ruhám, de tán a gyakori és hosszas lovaglás miatt is olyan nehézkessé, lomhává és ingataggá vált, mintha ifjú koromtól fogva mongol vagy török bandák közt éltem volna napjaimat. Az a siker, melyel a természet nekem vad, de alapjában véve egyszerű gyermekei közt végigjátszottam inkognitó szerepemet, néha föl is hevítette képzelődésemet a ne továbbig. Emlékezem például egy eszeveszett gondolatomra, melynek kivihető voltát akkor nem is tartottam olyan természet fölöttinek. A Görgen táján és az Etregben lakó turkománok közt az idegen Rum, vagyis nyugat felől érkezett szent férfiú tiszteletének és tekintélyének tetőpontján állottam. Özönlött hozzám a nép fiatalja és öregje, hogy kikérje áldásomat és betegséget gyógyító szent leheletemet, amikor elém állott egy fehér szakállú aggastyán, ki valósággal az emberrablásba és gyilkosságba őszült bele, és nagyon komolyan így szólt hozzám.
Sejkim,
azaz sejkem,
mondd, mint vélekednél arról, ha egy nagyobb alaman,
rablóbanda,
élére állnál, s a te szent és áldáshozó vezetéseddel nagyobb szabású támadásra vállalkoznánk az eretnek síták,
azaz a perzsák országába.
5000 lándzsásról kezességet vállalnék. Erős vitézek és tűzvérű lovak nagyot művelhetnének Allah segítségével, ha támogatnál bennünket egy fatihával,
vagyis imádsággal. És most bizonyára azt hiszi a tisztelt olvasó, hogy érdeme szerint csak tréfával ütöttem el ezt az ajánlatot. Koránt sem, mert a vén turkomán farkas szavait nem tartottam merő képtelenségnek, és mindössze a némi aggodalmat keltettek bennem. Tudnilik, számításba vettem a perzsa hadsereg példanélkül álló fejetlenségét és gyávaságát, és mert nagyon is jól ismertem a turkománok őrült erőszakosságát, rabló természetét és elszántságát, s tudtam, hogy egyetlen egy turkomán képes 10 perzsát is rabláncra fűzni. Agyamban megvillant ez a gondolat. Hopp! Mi volna, ha ilyen regényes csínyre vállalkoznál? Sahrut felől egészen nyitva áll a perzsa határ, és 5000 turkomán könnyűszerrel fölvehetné a harcot 10000, sőt, még több perzsával is. Honnan vesz hamarosan ennyi katonát a perzsa sah? Teheránban találnék egynehány kalandos olasz és francia tisztet, akik talán hozzám csatlakoznának. Minden esetre szerencsésen beüthetne támadásom a főváros ellen, és nincs benne semmi lehetetlenség, hogy ha csak egynehány napra is a perzsa trón birtokába jutnék. Hogy 5000 turkomán csak nagy bajjal volna a fegyelem láncában tartható, és hogy sikerem az európai politikára való tekintettel a legjobb esetben is csak pünkösdi királyság volna, arra gondolni nem akartam. Annyira benne voltam akkor a körülöttem levő középkorias világ párázatában, és fölhevült képzelődésem oly messzire kalandozott el a múlt idők mezőségein. Ahol inkognitómnak olyan emberekkel szemben kellett volna megállnia a tűzpróbát, kik Indiában és Törökországban való járásuk kelésük közben találkoztak európaiakkal is, természetesen kemény csatákat kellett vívnom, és valóban nagy veszedelemben forogtam. Ezekben a körökben nem találkoztam azzal az alázatos tisztelettel és bámulattal, mely az idegen férfit és a szent hadzsit megilleti, hanem inkább a fürkészőbb kérdésekkel nemzetiségemet, útazásom célját illetőleg. S a legügyesebb és legékesebben szóló feleleteim sem voltak képesek leszerelni a gyanakvást és eloszlatni a kételkedést. Ebben a tekintetben felejthetetlen az a kalandom, amelybe kívai utazásom közben az afgánokkal keveredtem. Az 1840-i brit okupáció idején az angol büntető bíróság elől megszökött Kandahárbeli, ki előbb a Kaspi-tenger mellett levő afgán telepen tartózkodott, és utóbb több éven át Kívában kóborolt, erősen állt amellett a véleménye mellett, hogy bármennyire otthonos vagyok a nyelvekben és az iszlám dolgaiban, mégis álruhába bújt európai, és következésképpen veszedelmes kém vagyok. Kezdetben a lehető legudvariasabb és legelőzékenyebb módon bántam vele, hízelektem minden tőlem telhető módon a hiúságának, de nem voltam képes lefegyverezni a gonosztevőt. És egy este csak hallottam, ahogy egészen mellettem így szólt a kervánbasinak, azaz a karaván fejének.
Fejemet teszem rá, hogy ez az ember frengi, sőt, hogy talán orosz kém, aki fel fogja írni ólom tollával minden hegyünket és völgyünket, minden patakunkat és forrásunkat, hogy az oroszok majd a vezető nélkül jöhessenek országunkba, és benneteket, gyermekeitekkel és nyájatokkal együtt elraboljanak. De Kívában, hála a kán gondviselésének, készen várja a kínpad, és az izzóvas tüzén elválik majd, hogy miféle ércből van ő kelme.
Megőriztem hideg egykedvűségemet még a későbbi ehhez hasonló jelenetek közben is. De egy este, mitőn ez az afgán a pusztán való átvonulásunk közben ópium pipáját szívva, nyugodtan ült előttem éjjeli fekvőhelyén, és a szemem a vízipipa fölött izzó parás fényénél összetalálkozott az ő mámorban úszó pillantásával, nekem a következő pokoli gondolat lopódzott a lelkembe. Hogyan lenne, ha ennek az embernek, ki vesztemre tör, beledobnám egyik strichnin pilulámot a csészéjébe, amelyből éppen most szürcsöli a teáját. Ezen módon megmenekülnék tőle, és elérhetném tudományos célomat. Kivettem a pilulát ruhám béléséből, s egy darabig ott tartottam az ujjam közt, egészen közel a csészéjéhez. Az éjszaka halálos csöndje és ez ember ópium mámora kedvezni látszott ördögi szándékomnak. De midőn szemem az érzések tusája közben szétnézve az ég fényes világosságú boltozatára esett, lelkemet hirtelen megragadta a csillagtábor bűvályos ragyogása. A fölkelő hold első sugarai a szememre estek, megálltam, elszégyeltem magam a művelt emberhez nem méltó gondolkodáson, és a végzetes pilulát gyorsan elrejtettem ismét dervis ruhám bélésébe. Aki belekóstolt a vándor élet gyönyörűségébe, visszavágyik rá teljes életében. A síma tenger sohasem oly szép és fenséges, mint a vihartól felkorbácsolt hullámok játéka. Sohasem szerettem a nyugalmat és a kényelmet, s nem is bánom, hogy ilyen a természetem, mert az élet két legnagyobb és legértékesebb kincsét egyedül neki köszönhetem. E kincs a tapasztalat és a függetlenség. Elválasztani egymástól nem lehet a két drágaságot. Legfőbb ékei azok földi életünknek, s boldoggá én is csak általuk lettem. Ha most, életem alkonyatán, visszagondolok átélt napom veszedelmeire, bajaira és küzdelmeire, csak is e két kincs birtokával lelhetem meg fáradalmaim legfőbb és méltó jutalmát. Tapasztalásaim értéke lehetővé tette, hogy valami csekélységgel hozzájárulhattam embertársaim felvilágosításához és tájékoztatásához. Ázsia véghetetlen útjait járva alakult ki bennem az a mély meggyőződés, amely szerint Árpád és Hadi népe, mely a 9. század utóján megalapította a mostani Magyarországot, határozottan török vándornép volt, mely jobbára a török népláncolatnak észak-nyugat felé szorított láncszemét alkotva az Urál folyó mellékéről a Volgán át Európába, illetőleg Pannóniába nyomult, és államot alkotott a mostani Magyarországon. Ami pedig a magyarok etnoszát és nyelvét illeti, az nem egyéb a legtarkább nyelvkeveréknél, amennyiben a török nomádok részben vándorlásuk közben temérdek velük törzsrokonságban álló finnugor elemet vontak magukhoz. De Magyarország síkföldein is találtak rokon népmaradványokat, velük lassanként elvegyültek, s így módon keletkezett Pannóniában a mostani magyar nép és a mostani magyar nyelv. A hazafiak szebbnek tartják az Árpád és sok százezer harcosának bejöveteléről szóló regényes hagyományt, mintha volna csak egyetlen egy nemzet is Európában, mely nem a legkülönbözőbb elemekből verődött össze, és nem később lépett csak fel a maga egészében. Amilyen gyöngék és korhadtak a vallás választó falainak alapjai, épp olyan gyarló anyagból valók a nemzetiség sorompói, melyekkel Európában el akarják egymástól különíteni, és külön testekre akarják szakítani az embereket. Európa most élő nemzetei a lehető legkülönfélébb rokon és idegen fajok összeolvadásából támadtak, és fejlődésük rövidebb vagy hosszabb folyamata után legfőjebb, ha a nyelv, a szokások és a történelmi fejlődés közössége üti reájuk az úgynevezett nemzeti bélyeget. E meggyőződésem ugyanakkor ki nem zárhatja a büszke érzületet, amely magyar voltom okán tölti be szívem egészét. Ha mégis van, ami az emberben némiképpen meggyöngíti vagy megingatja a hazafiságot, ez a valami nem lehet más, mint az a szűkkeblűség és az a nevetséges előítélet, melyet a nyugati keresztény ember más vallású honfitársaival szemben tanúsít. Példának említem a magam esetét. Égtem a lelkesedéstől, midőn gyermekkoromban megismertettek a magyar nemzeti hősök életével. 1848 hősi korszaka büszkeséggel töltött el ifjú szívemet. De később is, midőn 1862-ben hazatértem Konstantinápolyból a Dunai Gőzösön, és Mohácsnál először érintette lábam a haza földjét, térdre borultam, és igaz elragadtatásomban sírva csókoltam meg a hazai rögöt. Véghetetlenül boldog voltam, és valósággal úsztam az öröm tengerében. De csak hamar észre kellett vennem, hogy sokan, sőt a legtöbben nem tartják őszintének, sőt, fitymálják és gúnyolják magyar hazafiságomat, mert úgy mondották, a zsidó nem lehet magyar, hanem csak zsidó. Én ellenevetettem, hogy vallás dolgában, mint a legtöbb művelt ember, voltaképpen agnosztikus vagyok, s ennél fogva már régóta kiváltam a zsidóság kötelékéből. Később hivatkoztam arra, hogy milyen halálos vezedelmek közt jártam a magyar őstörténelem kutatása érdekében, ami mégiscsak kétségbe nem vonható módon kipróbálta hazafiságomat, mint kevés emberét az országban. Sok más okkal hozakodtam még elő, de mind hiába volt. Mindenhol és minden alkalommal azzal a végzetes orfintorítással, azzal a kétértelmű válvonogatással, közömbösséggel és azzal a némasággal fogadtak, mely jobban öl a legnagyobb ékesen szólásnál. Föld, melyen Isten napvilágát megpillantottam, melyen bölcsőm ringott, s melyen ifjúkorom aranyos napjait éltem, az a föld nekem hazám, és az is marad. Szülőföldem ez a föld. Szívemen hordom örömét, bánatát, és mindig boldog voltam, ha egy vagy más módon hasznára lehettem Magyarországnak.
Elhangzott Küzdelmeim, részletek Vámbéry Ármin memoárkötetéből. 5. befejező.